Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Szabadság telepi református templomból. Igét hirdet Nagy Gábor, a gyülekezet lelkipásztora.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Énekeljük a 273-as számú dicséretünket. A 273-as számú dicséretnek az első 7 énekversét, az Úristent magasztalom jóvoltáról emlékezem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk meg testvérek Istennek ígéjét, úgy, amint írva található az Márk evangéliuma 9. fejezetében, a 33. verstől a 42. verssel bezárólag. A megnevezett helyen eképpen találjuk megírva Istennek szent ígéjét. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. János ezt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem, mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. Aki pedig akárcsak egyet is megbotránkoztat-e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. A minden kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjének meghallását, szívünk befogadását. Jöjjetek, és ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadással dicsérünk és magasztalunk téged, hogy újra egybegyűjtöttél bennünket a te szent házadban. Köszönjük, hogy nem csak vasárnap lehet találkozásunk veled, hanem életünk minden napján. Így köszönjük meg te néked az elmúlt hét sokféle ajándékát, örömeit, kihívásait és próbáit. Köszönjük mindazokat, amit alázattal a te kezedből vehettünk el, s hogy minden élethelyzetben hozzád fordulhattunk bátran. Így jöttünk most is te eléd, úgy, ahogyan vagyunk, tisztátalan szemünkkel, tisztátalan nyelvünkkel, tisztátalan utakon járó lábunkkal. Könyörülj rajtunk, és tiszta szívet teremts bennünk, s vezesd lábunkat a keskeny úton, mely az életre visz. Kérünk, szakaszd el hát most is szívünket e családvilágtól, a sok hiába valóságtól, minden olyan gondtól és gondolattól, ami közénk és közéd éket verhetne. Szeretnénk egyedül rád figyelni, téged hallgatni. Azzal a vágyakozással vagyunk itt, ahogy a szarvas vágyakozhat a friss víz után, ha szomjas. Kérünk, ajándékozz meg élő ígéddel, tiszta, világos üzenettel, amely választ adhat meg annyi kérdéseinkre, és gyógyulást, szabadulást kínál sokféle megkötözöttségünkből. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és örökkön örökké. Amen. Ige hirdetésre készülve a 173-as számú dicséretet énekeljük: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Szentlélek Úristen, védj körül bennünket, készíts neved imádására, magasztalására. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Istennek ígéjét, mely alapján az ő szent lelke erejében bízva, üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, úgy, amint írva található református bibliolvasó kalózunk szerint a mai napra kijelölt újszövetségi igerészben, Márk evangélium a 9. fejezetéből, a 43. verstől az 50. versig olvasom Istennek ígéjét. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mint ha két lábbal vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Mert tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és az Európa Rádió hallgatóit. Drága testvérek, az élet néha produkál olyan helyzeteket, ahol súlyos döntéseket kell hozni annak érdekében, ha valaki életben akar maradni. Talán többen ismerik és látták a jelenlévők közül is a 127 óra brit-amerikai életrajzi drámát, kalandfilmet, amely Aaron Lee Rawson hegymászó 2003-ban Utah egységeiben tett kirándulását mutatja be, aki szó szerint szorult helyzetbe került. Ugyanis egy szikla hasadékban balesetet szenvedett. Egészen konkrétan mászás közben elesett, sőt, leesett. És úgy beszorult a karja egy sziklatömb mögé, hogy 5 napon keresztül mozdulni sem tudott. És egyszer csak eljött a döntés órája. Vagy meghalott hamarosan a szikla fogjaként, vagy levágja a saját kezét, és így esélyt kap a túlélésre, a megmenekülésre. Mi az értékesebb? A rész, vagy az egész? Ha valaki elolvasta ezt a mai tanítást Jézustól, bizonyára azt gondolhatja, hogy Jézus nem volt igazán emberbarát, és nem szerette annyira magát, az életet sem. Mert ki az, aki ma öncsonkításra buzdít? Ki az, aki azt üzeni, hogy vágd le a kezedet, a lábadat, és vájd ki a szemedet, hogy ezáltal az életben legyen részed. Bizonyára első hallásra bizarnak tűnik ez a tanítás, de próbáljuk most megérteni Jézus gondolatmenetének a lényegét. Mert a lényeg az, hogy az élethez, az életben maradáshoz szükségesek a mi nagyon is tudatos döntéseink. És ezek a radikális jézusi képek is erről beszélnek. lemondás valamiről, hogy az egészet, a teljeset megnyerjem. Az élet így működik. És azért működik így, mert az Isten így teremtette meg az életet. Ha ennek a mai igének az üzenetét egyetlen egy mondatba kellene sűrítenem, akkor az így hangozna. A békesség mind a világban, mind az egyházban, mind a családok, mind pedig az egyének életében nem az uralkodás által, hanem a szolgálat által teljesedik be. Jézus három radikális képet használ, amelyeket szeretném, ha ma délelőtt itt és a rádión keresztül is megértenénk, hogy miről is beszél Jézus ezekben. Az első kép az öncsonkítás képe, a második a gehenna képe, a harmadik pedig a szolgálat képe. Az első kép tehát, amiről Jézus beszél, az öncsonkítás képe. Elsőre úgy tűnhet, mintha Jézus valami morbid képpel fenyegetőzne, pedig nem ezt teszi. Jézus ugyan radikálisan fogalmaz, de nem morbidan. Ahhoz persze, hogy túllépjen az ember a morbiditáson, tudni kell, hogy a korabeli zsidó ember hogyan is értette, és mit is értett a végtagok és a bűnök kapcsolatán. A zsidó gondolkodás szerint az emberi ösztönök a végtagokban lakoznak. Tehát amikor Jézus a kézről, a lábról és a szemről ír, akkor az ahhoz kötődő különféle ösztönös vágyakra gondol, amelyek megbotránkoztatják az embert. Ez a szó megbotránkozni a Bibliában azt jelenti megütközni, megbotlani, elesni. Vagyis Jézus szavai arra irányulnak, hogy ösztönösen olyan tulajdonságok vannak jelen az életünkben, amelyek könnyen az elbotlásunkat és az elesésünket eredményezhetik. És ez az elesés olyan bukás, ami után már nem tudjuk többé követni Jézust. Ez az elesés olyan fogság, amely után már nincsen tovább. És bizony nem véletlen, hogy a kéz, a láb és a szem itt konkrétan is meg van fogalmazva. Isten igéje ugyanis beszél a gőgös és sóvárgó szemekről, a vérontásra gyors lábakról és a vért ontó kezekről. De kikről is szólnak ezek a képek? Jézus tanítványairól és egyben Jézus mindenkori tanítványairól, így rólunk is. Azokról, akik vitatkoznak az úton, mégpedig a kérdés fölött, hogy ki a nagyobb, ki a legnagyobb. Azokról, akiknek a szeme a hatalom után sóvárog. Azokról, akik eltiltják az ördög űzőt, mert nem hajlandó őket követni. Azokról szól, akik a hatalom közvetlen közelébe kívánnak sietni. És azokról szól, akik kardot rántanak, ha úgy látják, hogy másképp nem lehet megvalósítani a terveiket. Miről beszél tehát itt Jézus? Hogy pontosan és helyesen értsük Jézusnak a szavait. Arról, hogy a hatalom utáni vágy, a hatalom megszerzésének a módjai, és ezt követően a hatalmi arrogancia, olyan bűnök az ember életében, amelyekben úgy elbukhat akárki, hogy többé nem lesz képes felállni, és nem tudja követni Jézust. Beleragad, és nincs tovább. Jézus követésének ugyan vannak sajátságos eszközei, de az nem a hatalom módszertana, hanem a szolgálat módszertana. Jézus ezért ennyire radikális, mert a tét nem kicsi, a tét óriási. Aki el akar jutni a teljességbe, aki el akar jutni az Isten országába, annak tudnia kell feladni, sőt, átadni dolgokat az életében, Isten kezébe, hogy aztán a végén mindent elnyerjen. Jézus tehát nem azt várja tőled, nem azt várja tőlünk, hogy mi kárt ejtsünk magunkban, hanem azt várja, hogy cselekedj a magad javára, mielőtt kárba veszne az egész életed. Eszmélj, ébredj, dönts, és hozz olyan bölcs döntéseket, amelyek az életre vezetnek téged. Legfontosabbnak az Isten országát tartsd, és minden más csak utána jöhet. Ahogyan Jézus mondotta egy másik helyen, keresd először az Isten országát és az ő igazságát, és minden más egyéb, ezek után ráadásképpen adatik meg néked. Drága testvérek, a Bibliában az élet metaforikus, azaz nem csak biológiai értelemben szerepel. Az élet az, amikor én az Istennel élek, és természetesen nem csak néhány évtizedig. Ezért az életért pedig érdemes felvállalni áldozatokat, hozni olyan döntéseket, amelyek valamibe kerülnek, azért, hogy az egészet megkapjam. Ezért érdemes dolgokat elhagyni az életünkben, ezért érdemes odafordulni az Istenhez, hogy a teljességben, az Isten teljességében lehessen részünk. A másik kép, amiről Jézus beszél, egy nagyon különös kép, amiről a 21. században egyre kevesebbet lehet hallani, sokszor még ige hirdetőktől is. Ez pedig a gyehennának a képe. Mit értsünk a gyehenna képe alatt? A felületes bibliai olvasó ezt a képet hajlamos úgy értelmezni, mint egyfajta leírást a pokolról. Ahol kis patás ördögök kénköves tűzben tartják a megbüntetett, arra rászolgáló embereket, és onnan nem engedi őket kiszabadulni. Ki kell ábrándítsak sokakat, mert itt nem erről van szó. A gyehenna egy olyan kép, amiben ha beletekintünk, akkor esélyt kapunk megérteni azt, hogy mit is értett Jézus az örök büntetés képe alatt. Milyen jelentést adott Jézus annak a szónak, amit mi így ismerünk, hogy pokol. Jézus idejében volt egy völgy, aminek ez volt a neve, Hinnom fiának a völgye, Géjben Hinnom. Ez magyarosodott abba a formába, amit gyehennának olvasunk ma a Bibliában. Ez a hely már a próféták írásaiban is előfordul, ahogy Ézsaiás könyvének utolsó verse fogalmaz, és amikor kimennek, ott látják majd azoknak a holttestét, akik hűtlenül elpártoltak tőlem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik el, és minden ember undorodni fog tőlük. Ezen a helyen olyan istentelenségek történtek, mint például Áház vagy Manassé király gyermek áldozása Molok istenének tiszteletére. Jeremiás próféta meg is átkozta ezt a helyet. Jézus idejében pedig ennek a földrajzi helynek olyan képzete alakult ki a zsidó hitvilágban, ami annyira bűnös, hogy az Isten nélküli hely metaforájává vált. Jézus tehát nem hiába használja ezt a helyet, éppen a hatalmaskodók végső helyéül, ami nem is nyughely, ahogyan mi használjuk, hanem éppen fordítva a nyugtalanságnak a helye. A gehenna a hatalmasoknak, a hatalmaskodóknak van elkészítve. Mindazoknak, akik nem tudnak, nem akarnak a sor végére állni, hanem tűzön, vizen, az első helyért küzdenek, akik szolgálni nem, csak mindig uralkodni szeretnének. Mit jelent tehát a gehenna képe? A gehenna az a hely, ahol Isten nincs jelen. A gehenna az a hely, ahol az örök megszűnés folyamata vár az emberre. Ahol nem felépül, nem összeáll valami egész aprajával, teljessé, hanem ott éppen az ellenkező folyamat zajlik. Minden atomjaira hullik szét. Minden romlik, minden pusztul, minden rosszabb lesz. És ez nem a halál utáni lét elrettentő képe. A halál előtti lét leírásáról van szó. Arról van szó, ahol Isten nincsen jelen. És ahol Isten nincs jelen, arra nem lehet azt mondani, hogy élet. Mert erre az ember is sokszor maga is ezt mondja, ez már maga a pokol. És ez itt történik, bennünk történik, és közöttünk történik. Az Isten nélküli lét pokol. Aztán az ember élete egy folyamatos megsemmisülésbe megy át. Ennek beteljesedése történik meg a halál után, Isten nélkül. Ezt értette Jézus a gehenna képe alatt. Ez vár azokra, akik mindent feltesznek a hatalom, a dicsőség és a befolyás oltárára. Jézus értelmezése szerint tehát ez az a folyamat, amikor valaki nem képes a részt feláldozni az egészért, a teljesért, e világi életéért, hatalmáért, sikeréért az örökkévalót. És itt érkezünk el a harmadik képhez, a sóhoz. Vajon ez milyen jelentéssel bír itt? A só itt a céljának megfelelő életet jelenti. Az a só, amelyik nem tudja megízesíteni az ételt, az már semmire nem való, csak arra, hogy kidobják. Az ilyen sónak a kukában van a helye. Azt mondja Jézus, hogy mindenki tűzzel sózatik meg. De mi ez a tűz, amely értelmet és ízt ad a Krisztus tanítványi életnek? Nem más, mint a szolgálat tüze. A szolgálat tüze, amelyik nem egy kényszerű tűz, hanem belülről lobogó tűz. Ahogyan a tűz önkéntelenül is meleget ad, és meleget áraszt, mert nem tud más tenni. Úgy a Krisztus tüze nem tud mást tenni mi bennünk, az életünkben, mint hogy a szolgálatra indítson és késztessen, és ez a szolgálat pedig megteremti a békességet. A lekcióban hallhattuk, nem véletlen olvastam fel ezt a hosszabb részt, mert az egész tanításhoz ez szorosan hozzá tartozik. Tudnélik, így válik ez az egész egészé, hogy a tanítványok nem kívánnak szolgálni. Ők uralkodni akarnak, még egymás fölött is, meg majd Jeruzsálemben és az egész ország fölött. Jézus pedig megállítja őket ezen a téves úton. Eléjük állít egy kicsin gyermeket, és azt mondja, hogy aki olyan kicsi tud lenni, mint egy gyermek, aki olyan kis dolgokat is meg tud tenni, mint egy pohár víz adása a rászorulónak, aki igazán egy tud lenni a legkisebbek között, aki tud utolsó lenni és szolgálja mindenkinek, annak megvan a lehetősége, hogy Jézus követője maradjon. Az ilyen ember nem levágja a kezét vagy a lábát, nem kiválja a szemét, hanem odaadja az Istennek. Átadja annak szolgálatára, és engedi, hogy a benne lévő ösztönös erők legyőzettessenek a Szentlélek által. Odaadja a bűnös szemét, hogy olyan szemet kapjon, ami jót és jól lát. Odaadja az erőszakra és vérontásra szánt kezét, hogy új kezet kapjon, amely tud adni, tud ölelni, és ha kell, tud gyógyítani. És odaadja a vérontásra siető lábát, hogy tudjon oda sietni, ahol szükséget szenvednek. Odaadja a gonosz gondolataikkal és vágyakkal telt szívét, hogy új szívet kapjon, amiben a Krisztus békessége uralkodik. Mindezt miért? Mert megtudja, hogy amit cserébe kap, az örömteli, az igaz és teljes. Az az egész, és ezért érdemes odaadni a részt. Drága testvérek, Jézus ezt a három képet hozta ma elénk, mert szeretné, hogy az ő tanítványai, a mai tanítványai is, nem vitatkozva, nem torzsalkodva, nem önmagukat különnek tartva, hanem mindegyik az utolsó hellyel is megelégedve, tudna békességben élni egymással. Ez az egész, ezért az egy üzenetért lett elmondva. Kész vagy-e te is lemondani az ösztönös késztetéseidről, hajlandó vagy-e az önkorlátozásra, csak azért, hogy békességben élj a másik emberrel. Mert ha igen, az Úr neked adja az egészet, a teljeset, az örömet és a békességet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni hívtál el minket. Ez a világ ma is az uralkodni akaróktól hangos és botrányos. Tele van botránnyal, megbotránkoztatottakkal és megbotránkoztatókkal. De sajnos nem csak a világban fordul ez elő, hanem bizony az egyházban, a te néped tagjai között is. Ezért kérünk, könyörülj rajtunk. Segíts, hogy mi ne legyünk olyanok, akik miatt gyaláztatik, káromoltatik a te háromszor szent neved. Mi olyan életet szeretnénk élni, hogy egyre többen felismerjék benned és rajtunk azokat a valódi értékeket, mint az alázat, a szelídség, a béketűrés, a szolgálatkészség, amelyekért érdemes nem csak fáradozni, hanem értük valamit elhagyni. Köszönjük neked, hogy mindez idáig is te hordoztad a te népedet, a mi egyházunkat, gyülekezetünket. Könyörgünk a betegekért, gyógyulásukért, megerősödésükért. Kérünk, rendeld ki azokat, akik rájuk nyitják az ajtót, meglátogatják őket, erősítik és buzdítják csüggett lelküket. Áld meg, Urunk, az orvosokat, adj nekik gyógyító kezeket. Könyörgünk, Urunk, a szomorkodókért, adj nekünk olyan szemet, amely észreveszi mindazt, aki vígaszra szorul. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat a testvéreinket, akik gyászolnak. Különösképpen azt a családot, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatalánál. Vígasztald és bátorítsd őket a feltámadott Krisztus hatalmával és erejével. Urunk, könyörgünk hazánkért, egyházunkért, népedért, hogy a mi lábunk valóban azon az úton járjon, amely hozzád vezet. Tedd hitelessé kereszténységünket, és ne engedd, hogy botránkoztató beszéddel vagy életstílussal akadályozzuk, hogy a téged keresők megtaláljanak. Hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, ami Urunkért, Jézus Krisztusunkért kértünk, Atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk záró énekeként a 462. számú dicséretünket énekeljük. A 462. számú dicséretünk így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
Yeah.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Szabadság telepi református templomból. Igét hirdetett Nagy Gábor, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.